Szeretettel köszöntelek benneteket a körzeti istentiszteletünkön. Hadd köszöntsem Tatabányáról érkezett testvérünket. Komáromból érkeztek, Tatáról érkeztek, és még Mosonmagyaróvárról is látok itt testvéreket. Szeretettel köszöntelek így együtt is benneteket. Kedves testvérek, ez a körzeti alkalom a misszió kérdésével fog foglalkozni. A misszió áll a középpontban, és akkor, amikor gondolkoztam, akkor nagyon sok gondolat jött, nagyon sok igevers jött a fejembe, hogy miről is szóljak, mivel is vezessem be ezeket a gondolatokat. De aztán végül egy igevers került a középpontba, de mielőtt ezt elolvasnánk, és ennek kapcsán gondolkoznánk, hadd osszak meg veletek egy örömteli tapasztalatomat is, ami a misszióhoz kapcsolódik. Kicsit fáradtan érkeztem közétek, mert mostanában a Jóisten olyan emberekkel köti össze az életemet, akiknek konkrét kérdéseik és vágyuk van arra, hogy az Istent megtalálják és vele találkozzanak. Volt Fehérváron egészségnap, és ott az egészségnap után két ember keresett meg konkrétan, hogy ő szeretne beszélgetést kérni. Az egyikőjük ezért, mert az igét olvassa és kérdései vannak, és hétről hétre leülünk, és felteszi a kérdéseit, és beszélgetünk. A másik azért, mert ott az egészségnapon újólag rádöbbent arra, hogy társfüggő, hogy függőségben van, és szabadulni szeretne. És azért kért segítséget, mert szabadulni szeretne. A konkrét tapasztalat, amit szeretnék veletek megosztani, az egy kicsit korábban kezdődött, körülbelül egy évvel ezelőtt volt egy kerékpár túránk, ahova az egyik ismerősöm, akivel már régebb óta ismerem és járt Biblia körre, elhozott egy ismerősét, egy barátját, együtt tekert velünk, itt ismerkedtünk meg. És aztán ősszel volt egy előadás sorozat abban a városban, ahol lakik. Oda eljött, végig járt, egy stresszkezelő tanfolyam volt ez. És a tanfolyamnak a végén megkerestek, hogy ők szeretnék, hogyha lenne náluk Biblia kör. Nincsenek sokan, de Délután, amikor egyébként tartunk bibliakört többeknek, akkor nem érnek még rá, mert dolgoznak. Este, hogyha tudjuk vállalni, akkor legyen bibliakör. Elmondta azt is, hogy ő ateista. Tehát eljött arra az előadásra, érdeklődött, gondolkodik lelki kérdésekről, de ő így nyíltan kimondta azt, hogy ő ateista. Elkezdtük ezt a sorozatot tavaly, talán januárban tudtuk elkezdeni, és amikor elmentem hozzájuk, akkor ugye hárman voltak érdeklődők, kérdeztem, hogy mit szeretnének, hogy mégis mivel foglalkozzunk, mondták, hogy ők szeretnék a Bibliát megismerni, és konkrétan szeretnék Jézus, hogyha Jézussal foglalkoznánk. Úgyhogy az evangéliumokat kezdtük el közösen olvasni, Jézus életén gondolkozni, ezzel a háttérrel, hogy közülük egy valaki volt az, aki konkrétan mondjuk azt mondja magáról, hogy ő hívő, a másikójuk inkább ilyen ezoterikus gondolkodású közegből jött, a harmadikójuk meg egy bevallott ateista ember. Jártam rendszeresen, olvastuk, rengeteg kérdésük volt, és olyan döbbenetes volt, hogy látszott, hogy gondolkozik. Tehát úgy élvezet volt minden egyes este, felüdülni mentem oda, mert mindig tele volt kérdéssel, és mindig a legkomolyabb témák jöttek elő. Előjött az ítélet kérdése, előjött a halál kérdése, és menet közben mindig, ami kérdése volt, arra kitértünk. A nyáron táborban nem tudtak eljönni, de egy hosszú túrát együtt tettünk meg, és aztán a nyár után most ősszel találkoztam ismét velük, amikor mentem, beszélgettem, kicsit el voltam csüggedve, így kérdeztem, hogy van-e értelme ennek, tehát hogy érdemes-e ez az erőbefektetés, fáradtság. És az előző alkalommal, amikor ott voltam, akkor a harmadik megkísértésnek az eset történetét vettük, és úgy menet közben egyszer csak úgy elkezdett kérdezgetni ez a fiatal ember, hogy de mi az, ami az embert igazán belülről motiválja, mi az, ami az Isten közelében tartja. Akkor így a háláról kezdtünk el beszélgetni, hogy az Isten iránti hála az, ami az embert az Istenhez vezeti, az Isten közelében megtartja, ami megőrzi attól, hogy formaivá váljon a hitélete, és ami élőnek tartja. És aztán az derült ki, hogy ez a férfi azt mondta, hogy még most is rengeteg kérdése van, még most is rengeteg bizonytalansága van. De a nyári közös útunk után ő elkezdett imádkozni, és rengeteg tapasztalata van. És ő, mint jó materialista, azt mondja, hogy nem tudja azt mondani, hogy nincs Isten. Mert tapasztalja. Mert az életében tapasztalja. Azért gondoltam ezt megosztani veletek, mert hát gondolhatjátok, nekem nagyon nagy öröm. Tehát én csak a hála az Isten iránt, az öröm az Isten iránt, hogy ő, neki a beszéde tényleg élő beszéd. Ő létrehozza az életet az emberi szívekben. Amikor az Isten igéjével foglalkoznak emberek, amikor az Istent szemlélik, amikor Krisztust látják maguk előtt. Ez a hála, és olyan öröm volt hallani, ahogyan ő Isten munkálja az ő lelki életét, ahogyan rájön dolgokra az imádsággal kapcsolatban, ahogyan az Isten elvezette oda, hogy az imádság az nem egy ilyen csoda gyógyszer, amit mantrával elmondunk, gyakran ismételve, és annak van eredménye, hanem hogy ez tényleg az Istenhez fordulás, és tapasztalja, hogy az Isten válaszol a kérdéseire, és tapasztalja, hogy segítséget ad neki. És ez indítja az Isten felé, ez foglalkoztatja, így jutott el az Isten közelébe, úgyhogy egy évvel ezelőtt még azt mondta, sőt fél évvel ezelőtt azt mondta, hogy ő köszöni, tehát ő meghallgat, de ő nem. Kedves testvérem, akkor szeretném megosztani veletek azt az igét, amit a Jóisten újra és újra elém hozott, hogy ezen a délelőttön erről szóljak. Lapozzuk fel a Korintusi második levelet. A Korintusi második levél 5. fejezetéből a 20. verset szeretném idézni. Ugye ilyen versek foglalkoztattak korábban, amiken gondolkoztam, hogy az angyal, ami az ég közepén repül, és nála van az örökkévaló evangélium. Mint a mi küldetésünknek, ami feladatunknak a képe. Vagy amit Jézus mondott, hogy az Isten országának ez az evangéliuma fog hirdettetni bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Ez volt a másik, amin úgy gondolkoztam, hogy legyen ott előttünk, hogy mi a feladatunk, mi a jelentősége annak, amit csinálunk ma. De végül ez az igevers volt az, ami megszólított, és amit szeretnék előttetek is felolvasni. Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Kedves testvéreim, hogyha ezt az igeverset megnézzük közelebbről, akkor legalább három gondolatra szétosztatjuk, és három dologról gondolkodhatunk. Azt mondja, hogy Krisztusért járunk tehát követségben. Krisztus követei vagyunk. De Krisztus követeiként, mintha Isten kérne mi általunk. Mintha az Isten szólna általunk az emberek szívéhez. És a harmadik gondolat, béküljetek meg az Istennel. Béküljetek meg az Istennel. Erről a háromról gondolkozzunk egy kicsit, erről a három gondolatról gondolkozzunk kicsit bővebben. Krisztusért járva tehát követségben. Azt olvassuk a római levél első fejezetében, hogy mi Krisztus által vettük a kegyelmet és az apostolságot. Krisztus által vettük a kegyelmet, de nem csak kegyelmet vettünk, hanem Krisztus által apostolságot is vettük. Az az ember, kedves testvéreim, akit az Isten szeretete valaha, valamikor megszólított és megérintett, az az ember adós a más embereknek. Mert az az ember nem csak kegyelmet vett az Istentől, hanem apostolságot vett az Istentől. Amennyiben az Isten evangéliuma föltárult előttünk, amennyiben megéreztük az ő szeretetét az életünkben, annyiban tartozunk tovább árasztani, tovább adni, mert a kegyelem követőivé tett bennünket az Isten. Ez a vers a korintusi levélben azt mondja, hogy Krisztusért mi követségben járunk ezen a világon. Úgy örülnék, hogyha mindannyian föltennétek azt a kérdést, hogy miért vagyok ezen a világon? Mi értelme van az életemnek ezen a világon? Mi az élet célom? És milyen célt tűzött az Isten elém ezen a földön? Az elmúlt héten több testvéremmel is készültünk keresztségre, és mind a ketten ugyanott tartanak a megváltási terv gondolatánál. És számomra ennek az anyagban az egyik hatalmas nagy gondolata az, hogy az Isten tervezett számunkra. Hogy a megváltás terve nem csak azt foglalja magában, hogy az Isten hogyan fog megváltót adni nekünk, hogyan fog megváltóról gondoskodni számunkra. Nem csak azt tartalmazza, hogy bennünket személy szerint hogyan fog megkeresni, megszólítani és elhívni. Nem csak azt tartalmazza, hogy bennünket személy szerint hogyan fog az üdvösségre alkalmassá formálni, más emberré tenni, megigazítani. Hanem a megváltás terve azt is tartalmazza, hogy miközben bennünket átformál, aközben bennünket hogyan használ fel mások javára. Mert onnantól kezdve, hogy megszólított, onnantól kezdve, hogy megérintett, megszólított bennünket, onnantól kezdve bennünket az igazság fegyvereivé akar tenni, bennünket az igazság követeivé, Krisztus követeivé akar tenni ezen a földön. Én nem tudom, testvéreim, hogy mennyit foglalkoztok ezekkel a gondolatokkal a hétköznapokban. Mennyire van jelen a hétköznapokban ez a gondolat, hogy az Istennek terve van velem. Hogy minden, ami az életemben történik, minden, amin keresztül megyek, minden, ami engem érint, az része az Isten tervének. És nem csak úgy része az Isten tervének, hogy az én személyes megváltozásomat, megszabadításomat munkája által az Isten, hanem része egy nagy tervnek, amiben az Isten az emberek üdvösségéért küzd, és amiben nekünk részt juttatott. Micsoda megtiszteltetés az, hogy az Isten ránk bízza az evangélium üzenetét. Milyen megtiszteltetés az, hogy ahogyan Pál apostol fogalmaz, hogy az Isten munkatársai lehetünk. És amikor a terv oldaláról, a megváltási terv oldaláról közelítjük meg ezt a gondolatot, hogy az Isten ránk bízza az üzenetét, hogy az Isten az ő kegyelmének a követeivé tesz bennünket, Mennyire szívet megindító gondolattá válhat az, hogy az Isten előre ismert minket, számolt velünk és számított ránk, és terveket készített arra nézve, hogy a mi életünk hogyan lesz mások javára és áldására. Nem megtiszteltetés ez? Gondoljatok bele, a mindenható Isten, az örökkévaló Isten gondolt rád, számít rád, és számol veled. Számol azzal, hogy te az ő kegyelmének a követeként éljed ezen a földön. Én nem tudom, hogy át lehet-e azt adni így szavakkal a szószékről, és létre tudja az Isten hozni ugyanazt a belső meghatottságot, azt az elkötelezettséget, azt a megrendültséget, amit az Isten a héten bennem újra és újra létrehozott, amikor erről gondolkoztunk. Az Isten előre ismer bennünket, és terveket készített, és eltervezte, hogy bennünket felhasznál mások javára, más emberek üdvösségére. Ezeket a terveket beépítette az ő életükbe. Ezeken keresztül akar megtalálni embereket ezen a földön. De ehhez arra van szükség, hogy amikor a kegyelmet vesszük, akkor elvegyük az apostolságot is. Ehhez arra van szükség, hogy bennünk minden nap tudatosuljon az, hogy az Isten fel akarja használni az életemet, és arra hív, hogy együtt működjem vele abban a megmentésben, amit ő végez az emberekért. Ehhez szüksége van arra, hogy mi Krisztus követeiként gondolkozzunk, érezzünk, éljünk ezen a földön. És itt szeretném a következő gondolatot kiemelni, hogy a követ mit is tesz. Hogy a követ, az képviseli azt, aki küldte. A követ nem csupán átadja a leveleket, nem csupán eljuttatja az üzeneteket, hanem a követ a személyében képviseli annak, akinek a követe. Személyében képviseli azt, akinek a követe. Mit is jelent számunkra ebből a szempontból Krisztus követeként élni ezen a földön? Mit jelent az, hogy az én életemmel nem magamat képviselem? Amilyen hatást gyakorlok, az nem csak az én hatásom másra, és nem csak az én üzenetem másnak, hanem az Krisztus követeként tehetem. Lehetek másnak a követe is, de ezt most hagyjuk. Lehetünk másnak a fegyvere is, de ezt hagyjuk. Nem ez az érdekes. Az az érdekes, hogy az Isten a saját követeiként helyez el minket ezen a földön. Vagy ahogy máshogy fogalmaz, hogy mi az Isten levelei vagyunk. És akkor itt megint hadd álljak meg egy kicsit. Mi a legnagyobb kérés, mi a legfontosabb kérés Jézus tanítása szerint? Mi az, ami a legelső helyen legyen a mi imádságunkban, a mi imakérésünkben? Ez most nem költői kérdés. Szenteltessék meg a te neved. Szenteltessék meg a te neved. Erről a gondolatról beszélgettünk most a Biblia körön a héten, és úgy fogalmazta meg ez a ateista barátom, hogy éljek úgy, hogy a te nevedet dicsérjék. Így tudta megragadni a maga számára. Éljek úgy, hogy ne hozzak szégyent az Isten nevére. Éljek úgy, hogy a te nevedet dicsérjék. Kedves testvéreim, amikor ezzel a gondolattal szóbálunk, és elfogadjuk a kegyelmet az Istentől, elfogadjuk a kegyelemmel azt, hogy a kegyelem követeivé lettünk, akkor ha gondolkozunk ezen, hogy mi követekként élünk ezen a földön, akkor ez azt jelenti, hogy rajtunk keresztül Krisztussal kell találkozniuk az embereknek. Hogy aki velünk beszélget, az ne velünk beszélgessen, ne velünk találkozzon. Ne a mi emberi természetünk sajátosságaival találkozzon, hanem Krisztus tudjon hozzászólni, és Krisztust láthassa meg, Krisztust érzékelhesse rajtunk keresztül. És ez egyetlen egy módon lehetséges. Sehogy más úton nem megy. Hogyha megértjük, hogy az Isten megtisztelt minket ezzel a feladattal, akkor a mi legnagyobb szükségletünk, a mi legnagyobb kérésünk, hogy látszódjon meg a te jóságod, mi rajtunk. Hogy a te műved végezze el bennünk azt az átformálást, átalakítást, hogy tényleg Krisztushoz hasonlóvá legyünk, hogy kiábrázolódjon bennünk az Isten. Én arra vágyom, testvéreim, hogy ne velem találkozzanak az emberek. Arra vágyom, hogy ne az én természetemet ismerjék meg, hanem hogy Krisztussal találkozzanak. És minden nap, minden pillanatban, minden élethelyzetben követek vagyunk. Erre hív az Isten minket, ezzel bízott meg, ezzel akar megajándékozni bennünket. Ennek a gondolatnak, ennek az első gondolatnak a lezárásaként egy igeverset szeretnék ideidézni. Timóteushoz írt második levél, második fejezetéből a 3-tól 5. verseit. Azt mondja Timóteusnak Pál apostol: te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Pál apostol ezekkel a szavakkal, ez a lelki testamentumaként hagyta Timóteusra, az ő munkatársra, hogy mire figyelj különösképpen oda. Azt mondja, hogy a munkának a terhét hordozzad. Végezd azt, amivel az Isten megbízott téged. Ezért élünk ezen a földön. Az Isten elkészített bennünket, eltervezett bennünket, előkészített számunkra jó cselekedeteket, hogy mi azokban járjunk. Máshol így fogalmaz a bizonyságtétel Ellen White, és a délutáni alkalommal majd valamelyik csoport fogja olvasni is ezt. Legyen bármi a foglalkozásod, bármilyen foglalkozás. Legyen az az életcélod, hogy az Isten megdicsőítsd. Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. És ahhoz, hogy ezt a terhet hordozzuk, ahhoz, hogy a ránk bízott evangéliumot hordozzuk, ahhoz arra van szükségünk, hogy a szívünk szabad legyen. Ahhoz arra van szükségünk, hogy elkerüljük azt, amire Jézus különösképpen figyelmeztetett az utolsó napokra vonatkozólag. Lukács evangéliumában azt mondja: vigyázzatok, hogy a ti szívetek meg ne nehezedjen. Én úgy gondolom, testvéreim, hogy nagyon sok esetben a legnagyobb akadálya annak, hogy mi valóban Krisztus követeként élhessünk ezen a világon, hogy mi valóban levelek legyünk, amin keresztül az Isten az ő szerelmének az üzenetét közvetíti az emberek felé. Az, hogy a saját szívünk leterhelődik. Az, hogy megnehezedik valami miatt. Mondjam így, bármi miatt a mi szívünk. Jézus sem egyetlen dologra utalt. Meg ne nehezedjék a szívetek az élet gondjai, vagy az élet örömei miatt. De két nagy csoportba besorolhatunk mindent, ami fenyegeti az életünket. Mert nem tudok Krisztus követe lenni fáradtan, kimerülten, rosszkedvűen, feszülten, ingerülten, szomorúan. Bármi. Észre kell venni a mi életünkben azokat a csapdákat, azokat a rókafiakat, akik désmálják a szőlőt, azokat a csapdákat, amelyeket az ördög azért állít fel, hogy megakadályozza az Isten tervét, megakadályozza azt, hogy a kegyelem követeiként éljünk ezen a földön. Egészen másként néznek ki a dolgok, amikor ezzel a szemmel nézzük meg őket. Amikor megnézem, hogy az, ami az életemben történt, amit átéltem, családi problémák, munkahelyi problémák, közösségi problémák, bármi, rádöbbenhetünk arra, hogy egy jól kifundált csapdává válhat, mert elszakíthat az Istentől, vagy rádöbbenhetünk arra, hogy alkalom arra, hogy megéljük azt, hogy a munka terhét hordozva Krisztus követei legyünk ezen a földön. Hogy összekapcsolódunk vele. Én a magam életére nézve annyit fogalmaztam meg, bármi, ami az Istennel való közösségemet veszélyezteti, legyen az akár nagyon jó dolog is. Bármi, ami az Istennel való kapcsolatomat alássa, és a szívem nehezedik meg. Nincs jogom nagy és nehéz terheket hordozni, ahogyan az evangélium, ahogyan Ellen White fogalmaz. Nincs jogod súlyos és nehéz terheket és felelősségeket hordoznod, hogyha nem tudod azt imádságban letenni, és nem tudod az Istentől a kegyelmet átvenni. Nem ezekkel, tehát nem volt pontos, amit idéztem, csak a gondolat lényege volt ez. Legyen bármi a hivatásunk, hogyha mi nem imádkozunk, és nem tudjuk az imádságban átélni a terhek letételét, akkor nincsen ránk bízva az a teher. Mert a legnagyobb veszély, ami fenyegeti azt, hogy Krisztus követői lehessünk, az az, hogy megnehezedik a szívünk valami miatt. Hogy valamivel az ördög elszakít bennünket az Istentől, és megakadályozza azt, hogy átéljük azt az örömöt, azt a békességet, azt a szeretetet, amit az Isten adott nekünk Krisztusban, és amit tovább adhatunk másoknak, mert az ő követőivé lettünk. A munkának terhét hordozzad, egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá vatta, ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, hanem szabályszerűen küzd. Tehát ahhoz, hogy ne nehezedjen meg a mi szívünk, ahhoz, hogy tényleg a kegyelmet közvetítsük, ahhoz arra van szükségünk, hogy a terhet, a munkaterhét hordozzuk. Ne felejtsük el, testvéreink, körülöttünk ítéletre megidézett emberek élnek, akiknek a megváltását Krisztus lefizette a kereszten, akikért Krisztus meghalt a kereszten, akiknek lehetőségük van üdvözülni, csak nem tudnak róla, csak nem hallották még az evangéliumot. A munkaterhét hordozzad. Nem elegyedik bele az élet dolgaiba. Ezt mindenkinek a saját életében aktualizálni kell. Sátán tudatosan próbál lefárasztani, leterhelni bennünket, hogy elszakítson az Istentől. Mert tudja, szabályszerű küzdelem, mert tudja, hogy ha Krisztussal élő közösségünk van, akkor esélytelen ellenünk. Akkor nincsen fogás, amivel el tud ejteni bennünket. Ezért az ő összes erőfeszítése arra irányul, valami módon vegyük le a tekintetünket Krisztusról, valami módon maradjunk egyedül, maradjunk magunkra ebben a küzdelemben, mert akkor tudja, hogy el tud ejteni bennünket. Kedves testvéreim, szeretném, hogyha magunkkal vinnénk ebből az első gondolatból azt a megtiszteltetést, hogy Krisztus követei lehetünk. Azt a csodálatos kiváltságot, hogy az Isten megbízott bennünket az evangélium átadásával, továbbadásával. De hogyan adjuk ezt tovább? A második pontot nézzük meg. Azt mondja az apostol, Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk. Nem tudom, hogy rátok hogyan hat ez a vers. Gondolkoztam azon, hogy csak erről az egyből is lehetne gondolkoznunk. Mintha az Isten kérne mi általunk. Mikor valósulhat meg, mi kell ahhoz, hogy ez a vers teljesüljön a mi életünkben, mintha az Isten szólítana meg egy embert. Jézus Élete című könyvben olvasunk egy gondolatot arról, hogy az angyalok a mi hangunkon keresztül akarnak az emberek szívéhez szólni. Valahogy így valósul meg az, mintha az Isten kérne mi általunk. Amikor mi olyan közel kerülünk az Istenhez, amikor olyan mértékig alárendeljük az egész lényünket, és betölt bennünket az Isten jelenléte, hogy akkor, amikor egy emberhez szólunk, akkor az Isten szól hozzá. Mi emberileg csak a fülhöz tudunk szólni. Mi emberileg csak érveket tudunk elmondani. Mi emberileg csak kérlelni tudunk embereket. Kell egy sokkal nagyobb hatalom, aki a szívet tudja megérinteni. Aki belülről tudja az életet elültetni az emberben, és életre tudja kelteni az embert. És amikor Krisztus követeiként élünk ezen a földön, akkor nem annyi a feladatunk, hogy a legjobb tudásunk szerint adjuk át az evangéliumot az embereknek. Akkor nem annyi a feladatunk, hogy mondjuk el, amit mi jónak látunk, hanem akkor arra van szükség, hogy az Isten szóljon rajtunk keresztül ahhoz az emberhez. Szívem szerint megállnék és beszélgetnék veletek erről, de a délután erre lesz. Tehát a délutáni beszélgetések, csoportok, azok mindegyike ezzel hangsúlyosan fog foglalkozni. De gondolkozzunk el azon, mi kell ehhez, mikor valósulhat ez meg, hogy az Isten szólni tud. Mit jelent ez a gyakorlatban, hogy az Isten szól egy emberhez? Én úgy gondolom, hogy ilyeneket jelent, és nem merném azt mondani, hogy összetudtam szedni, és mindent fel tudok sorolni. Csak gondolatindító. Például jelent ilyet, hogy amikor a másik emberre figyelek, akkor megpróbálom megérteni, hogy mi az ő valódi küzdelme, mi az ő valódi szükséglete. Nemrégében beszélgettem, a héten beszélgettem egy barátommal, és elmondta, hogy van náluk egy bibliakör. Van egy fiatal hölgy, aki tele van kérdésekkel. Kérdez, de úgy érzi, hogy nem a kérdéseire kap választ. Ő így kívülállóként, ahogy hallgatja a kérdéseket és hallgatja a válaszokat, úgy érzi, hogy attól fél, hogy nem kap választ a kérdéseire. Megértjük, hogy mire van szüksége a másiknak? Meglátjuk, hogy mivel küzd? Vagy csak azt mondjuk, amit mi gondolunk? Vagy csak azt mondjuk, amit megértettünk, hogy ő mit kérdez, de megértettük-e tényleg, hogy mit kérdez? Mintha Isten kérne mi általunk. Gondoljunk csak bele a Nikodémus történetbe. Ha külső szemmel nézem, és nem gondolom végig a lelki összefüggéseket, nem gondolok arra, hogy Jézus a valódi kérdésre válaszolt, akkor egy érthetetlen magatartása van Jézusnak. Ha viszont dekódoljuk Nikodémus szavait, ha viszont bepillantunk a hátterébe, bepillantunk a szükségletébe, a valódi kérdésébe, akkor látjuk, hogy Jézus mindig a valódi kérdésre válaszolt. Mintha Isten kérne mi általunk. Aztán egy másik Illés története, amikor jött a szélvihar, jött a villámlás, a nagy eső, és az Isten nem volt benne. És jött egy halk és szelíd hang. Jött egy halk és szelíd hang, ami a szívét tudta megszólítani. Vajon ez Isten rajtunk keresztül betalál-e az emberi szív legmélyébe, és meg tud-e érinteni olyan húrokat, ami vágyat ébreszt benne a jobb után? Mert Krisztus így szólt az emberekhez. Amikor Krisztus itt élt ezen a földön, akkor a jelenlétében az emberek újra érezték azt, hogy emberek. A nemesebb énüket tudta megszólítani Jézus, és vágyat tudott ébreszteni bennük arra, hogy megváltozzanak. Amikor Isten szólít meg bennünket a mi személyes életünkben, hogyan tapasztaltuk ezt? Mi volt az a pont, amikor az Isten szólított meg bennünket? Amikor már nem csak egy igehirdetőt hallottunk, már nem csak egy barátunk beszélgetett velünk lelki kérdésekről, hanem azt éreztük, hogy az Isten a lelkünk legmélyébe belelátva megérint minket. Éreztük a személyességet, éreztük a személyes szeretetet belőle, és éreztük a hívást. Éreztük azt, hogy ő vonz minket magához. Éreztük azt, hogy nem kényszerít, de éreztük azt, hogy bátorít és bíztat. Nem? Ezeket éltük át, amikor az Isten megszólított minket. Kedves testvéreim, az Isten arra hív bennünket, hogy mi eszközök legyünk, szócsövek legyünk az ő kezében. Arra hív, hogy megszólítsa az embereknek a lelki ismeretét. Ahogy mondja az apostol, hogy mi lemondtunk a szégyen takargatásáról. Mi nem manipuláljuk az embereket, hanem a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelki ismeretének. Úgy szólni az Isten igéjét, hogy azzal nem elriasztunk, hanem a vágyat ébresztjük fel, és a lelki ismeret elevenedik meg. Ki képes erre? Amikor erről gondolkoztam, hogy mintha Isten szólna, Isten kérlelne mi általunk, akkor az is megfogalmazódott bennem, hogy nézzünk arra a segítségre, amit az Isten ad ehhez. Tekintsünk fel az Istenre, aki azt mondja, hogy ezt nem magunktól kell végrehajtani, hanem ez akkor tud megvalósulni, amikor az ő szent lelke bennünk lakik, amikor a lelke késztetései akadálytalanul mehetnek végre bennünk, és késztethet szólásra a Szentlélek, és késztethet hallgatásra, amikor az isteni együttérzés lakik a szívünkben, amikor az Isten szeretete lakik a szívünkben. Kedves testvéreim, én nem szeretnék egy olyan mércét magam elé, magunk elé állítani, amiről azt gondoljuk, hogy emberileg megfelelhetünk neki. És nem szeretnék egy olyan képet elétek állítani, hogy begörcsöljünk, és úgy érezzük, hogy erre én nem vagyok alkalmas, inkább nem is teszem. De szeretném a mércét magasra tűzni. Mert az ige azt mondja, hogy Krisztus követei vagyunk-e világon, a kegyelem követei, és úgy kell az emberekhez közelednünk, mintha az Isten kérné őket, mintha személyesen az Isten szólna az ő szívükhöz. És erre alkalmatlanok vagyunk mindannyian. De az Istentől van az alkalmasság, és az nem más, mint hogy befogadjuk az ő szent lelkét. Azt a lelket, aki tudja, hogy mi van a másikban, azt a lelket, aki bennünk el tudja ültetni azt a szeretetet, ami az Istent mozgatja, ami az Isten szeretete az ember iránt. Aki képesíthet bennünket arra, hogy úgy fogalmazzuk meg a szavainkat, olyan lelkülettel, olyan hangsúllyal, olyan szóhasználattal, ami minden felesleges ellenállást kikerül, és ami a legjobbat, a legnemesebbet kelti életre a másik emberben, mert az Isten szólítja meg. És az utolsó gondolat, amire térjünk ki, amin gondolkozunk, és sokáig foglalkoztatott ez, hogy tegyünk csak annyit, hogy szemléljük azt, hogy mi is az evangélium, amit képviselnünk kell. Az utolsó gondolat, hogy az Isten mi általunk kérleli az embereket arra, hogy béküljenek meg velem. Béküljenek meg velem. Milyen üzenet van emögött? Emögött az üzenet mögött az egész evangélium ott van. Emögött az üzenet mögött ott van a megelőlegzett kegyelme az Istennel. Mert hogy az üzenet erről szól, hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik az ő bűneiket. Az üzenet az, hogy bemutassuk az Isten szeretetét, az Isten ember utáni vágyakozását, aminek a legnagyobb megnyilvánulása, hogy Krisztus a mi bűneink hordozójává lett. Hogy Krisztus magára vette minden ember bűnét, nem csak a bűnbánókét, nem csak a megtérőkét, hanem az egész világ bűnét magára vette, megelőlegzett kegyelmet adott, és a kegyelem idején élünk. Ilyen gondolatok jutottak eszembe, hogy azt mondja, hogy az utolsó kegyelmi üzenet, a világnak átadandó utolsó kegyelmi üzenet, az Isten szeretetének az üzenete. Ehhez nekünk magunknak kell igazán megérteni és megérezni, átélni az evangéliumot. Kétféle gondolkozás van az Istenhez való közeledésről. Az egyik gondolkozás az, hogy nekem valamit tennem kell azért, hogy az Isten elfogadjon. Meg kell felelnem. Meg kell tennem valamit azért, hogy az Isten elfogadjon. A másik gondolkozás pedig meglátja, hogy elfogadhatom az Isten kegyelmét, mert az Isten tett valamit azért, hogy megbékéljen velem. És ha megismeri egy ember, hogy mit tett az Isten azért, hogy megbékéljen velem, mit tett azért, hogy kapcsolatban lehessünk vele, akkor megolvad az emberi szív, és megszületik benne az engedelmesség. És a cselekedet az nem egy plusz, és nem egy ráadás, hanem benne van ebben a hitben. Kedves testvéreim, értjük mi az evangéliumot? Tudunk közeledni az Istenhez azzal a hittel és azzal a bizonyossággal, hogy Krisztusban fogadott el minket az Isten. Nem a hitünkért fogad el, nem a cselekedeteinkért fogad el, amiket mi cselekedtünk, hanem megbékélt velünk Krisztus áldozata által, amit ő cselekedett. Olyan túláradó kegyelem nyilatkozik meg, olyan túláradó meghívás van a békességre, ami nem végül eredményez békességet, hanem a kezdetnél, amely ezzel keresi meg az embert, hogy ember, értsd meg, az Isten mindent megtett azért, hogy veled kapcsolatban lehessen. Mindent megtett azért, hogy megajándékozzon az élettel. Elfogadod a kegyelmet tőle? Elfogadod az ő hívását és összekapcsolódsz vele? Természetesen az ige beszél az ítéletről, és beszél arról, hogy a kegyelem nem végtelen, és lejár az ideje. És vannak emberek, akiket rettentéssel kell kiszabadítani abból a helyzetből, amiben van. De az üzenet, amit az Isten ránk bízott, az az, hogy béküljetek meg az Istennel, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette, értünk, érted, hogy mi Isten igazsága legyünk. Mert az Isten befogadott bennünket Krisztusban. Kedves testvéreim, gondolkozzunk el azon, tényleg szabadokká lettünk a cselekedetekből való megigazulás eszméjétől? Valóban megszabadultunk attól, hogy megpróbáljuk biztosítani magunk számára az Isten jó indulatát? Tényleg meghallottuk, hogy semmit nem tehetünk ezért, mert már régen a miénk. Mert már régen elfogadott bennünket. És szabadon, kiváltságunk szabadon menni a kegyelem trónjához, és kiváltságunk minden terhünket letenni a kegyelem trónjánál, és kiváltságunk minden áldást átvenni, elfogadni az Istentől, és ezáltal betölteni az Istentől kapott küldetésünket. Én szívemből kívánom, hogy az Isten segítsen erről a három területről gondolkozni mindannyiunknak. Krisztus követeiként, mintha az Isten kérne mi általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Amen. Mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük neked Jézus Krisztus által, Jézus Krisztus nevében azt a hatalmas nagy kegyelmet, csodálatos kegyelmet, amit kaptunk te tőled. Segíts Istenünk, hogy igazán fel tudjuk fogni, meg tudjuk érezni a te jóságodat, a te szeretetedet. Segíts, hogy a mi egész lényünk teljesen megnyíljon előtted, és ezt a békességet át tudjuk élni, amivel megbékéltél velünk, úrunk, Krisztusban. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy amikor átéljük ezt a szeretetet, amikor átéljük a te megbocsátó és szabadító szeretetedet, köszönjük, hogy akkor megbízol bennünket az evangélium hirdetésével. Köszönjük, hogy terveztél velünk, és tervet készítettél számunkra, hogy a te kezedben eszközök legyünk emberek megkeresésére. Könyörgünk Istenünk lelki látásért. Segíts, hogy rádöbbenjünk arra, hogy miért élünk ezen a földön. Segíts, hogy megnyíljon a mi szemünk meglátni azokat az embereket, akiket azért helyeztél el a közelünkben, akikkel azért kötötted össze az életünket, mert te akarsz rajtunk keresztül hozzájuk szólni. Segíts, kérünk Istenünk, hogy tényleg a te gyermekeidként éljünk ezen a földön, a te követeidként tudjunk élni. Segíts, hogy ne a magunk nevében járjunk, ne a magunk akaratát kövessük, hanem add, hogy egészen birtokba vehesse a te szereteted a szívünket, és egész lényünket tudjuk válaszként szeretetből neked szánni. Könyörgünk, Istenünk, a körülöttünk élő emberekért. Könyörgünk, hogy meglássanak téged a mi tekintetünkön keresztül, meglássanak téged a mi szavainkon, a mi cselekedeteinken, ami irántuk gyakorolt szeretetünkön, figyelmességünkön keresztül.
Könyörgünk azért, Istenünk, hogy a te szent lelked töltsön be bennünket, és amikor egy emberrel beszélgetünk, akkor képesítsen minket arra, hogy az ő valódi lelki szükségletét megértsük, és az ő szívének igazi szükségleteire adjunk örömüzenetet és választ. Ha kell, tudjunk vigasztalni, ha kell, tudjunk bátorítani, feddeni, de kérünk, hogy minden alkalommal tölts be bennünket, és a te szent lelked szólaljon meg, és a te lelked késztetésére tudjunk megszólalni mi magunk. És kérünk, add, édesatyánk, hogy szabadok legyünk az emberi cselekedetekből való megfelelni akarás, az üdvösség szerzés emberi cselekedetek által, ennek a tév tanításától, ettől a tév eszmétől, amely zsigerileg jön sokszor belőlünk. Segíts, Istenünk, hogy a te kegyelmedet lássuk, és a hit által ragadjuk meg, hittel ragadjuk meg a te ígéretedet, hiszen te megígérted, hogy gyermekeiddé teszel a te lelked által, és te magad használsz fel minket, te magad végzed el, hogy embereket halásszunk. Áld meg, kérünk, ezt a napot, áld meg a beszélgetést majd, amikor erről gondolkozunk. Tölts be bennünket a te jelenléteddel, kérünk.